minden nap 18 órától.
Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Szép napot mindenkinek. Át is adom a szót a két órás műsoridőnk legelején Edvi Lászlónak.
Köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét, és
üdvözlök mindenkit.
És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
Én is üdvözlök mindenkit.
Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget ért a bizonyos Bajnokok Ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szó természetesen a kérdés, arra pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő, és akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez egy fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai.
Kettő szeptemberben.
25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de mi életünkben számos kísérőesemény, minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest,
igen,
2026.
Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, Szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euro 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, hogy hallgattad, Marci?
Szerintem azért igen, mert még egy kicsit még...
Mert én igen egyébként, tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitottam el kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és hát kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy Bajnokok Ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
Korán is jött, nem? Tehát talán látok, mert nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VH-döntő.
Szerintem a az a Covid, között. Amiről beszélsz, az jött korán.
Az jött korán.
Tehát, hogy a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy hibát. Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrott. Ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a Kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendég csapattal 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszasan. Menjünk bele egy kicsit számháborúba az újságírók terén például.
Most itt fölveszem a szemüvegemet. Barica Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok, számítottam rá, hogy kérdezett. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribünről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, na hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon a tévé közvetítésekkel összefüggésben kapott akkreditációt. Ebben benne van az a 2000 ember, aki közvetlenül dolgozott, és a többiek lehet, hogy inkább műszaki területen. Összesen 70-80 országból érkeztek újságíró kollégák erre a rendezvényre. Én azt hiszem, hogy önmagában már ez is egy nagy siker egyébként az országnak. Tehát, hiszen ők lehet, hogy most szembesülnek azzal először, hogy Budapest, és akkor elmennek, megnézik a belvárost, és elájulnak. És még azt is hozzáteszem, hogy nagyon kevés olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam, nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefelé jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
Hatos.
Igen.
A hatos
nálunk pedig átsétáltak a Kerepesi út másik oldalára.
A világ egyik helyéről, a Városligetről végül is. Tehát
így van, onnan érkezve, de a meccs után van, csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont? Vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugye bár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odaállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz, úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
Magyar francia, ez az egész. Udemeleg volt. Udemeleg volt az
erdély. Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük, úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor ugye ez nem a stadion, rendezőhöz is fordulnak?
Ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a puskát, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi Madrid döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak, emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizeket osztogattak.
Abszolút,
tehát
abszolút.
Az is egy fantasztikus, tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésen volt 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem a Duszad a környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
Így van.
Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgőbontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is, és igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt, hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket. És 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Jr.-t kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckham-ék tartanak műsort az egyik skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok, a legprofi stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is hogy képzeljük el, milyen lokáció, milyen berendezés,
a legendák
tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg. Úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken. Nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
Te legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
Nekem személy szerint ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországban, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az úgynevezett...
Pontosan legyen kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
Tehát minden stadionban van egy kontrollroom, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kameraképp odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mint hozzáállásban, mint kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették. 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ez fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
Még egyet erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést, közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
Biztonsági okokból?
Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek, mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne, hogy Budapesten
volt,
megvalósítható.
Nem, nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abba, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek az, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az engem egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön, dazán.
Néha jobb, mint a meccs.
Ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc, döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről perce megdöbbennek, hogy ezért a 90 perce jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt is. Nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
Így van.
Milyen bővítések voltak itt?
Az MLS oldalán...
Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
Tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
A biztonsági szolgáltató.
Ez Magyarországról 19 ezer?
Nem. Tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel, tehát
összesen. Tényleg mondjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy jelöntőn, vagy lakörül,
kicsit, igen, kevesebb.
De hogy ennek a mennyi az, azt mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
Hát annyi, mint, a szurkoló, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, és igazából többen.
Kik ezek? Kik ezek a 19 ezerek?
19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3000-es biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben. Tehát erre is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
Így van, tehát ahogy a Marci mondta, kb. 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 30-35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni, és volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
így van, így van, így van.
Tehát volt, ezt így kell elképzelni.
Egy pozícióra.
Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az Egyesült Államok is a 32 közé jutott a labdarúgó VB-n. Őszre megszűnhet a 7-es cikkei szerinti eljárás Magyarország ellen. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Megszerezte első győzelmét az idei labdarúgó világbajnokságon Brazília, miután a C csoport második fordulójában 3-0-ra legyőzte Haitit. Ugyanebben a négyesben Marokkó Skóciát győzte le 1-0-ra, a D csoportban az Amerikai Egyesült Államok 2-0-ra verte Ausztráliát. A négyes másik mérkőzésén Paraguay Törökország 1-0. 4 éves új szerződést írt alá a West Bromwich Albionnál a magyar válogatott labdarúgója Callum Stice. A 26 éves játékos 2024-ben érkezett az angol másodosztályban szereplő együtteshez. A klub újabb 4 évre szóló szerződést kínált Stice-nak, amelyet a 31-szeres magyar válogatott játékos elfogadott. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában. Ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja a Pesti Marcell volt 20 ponttal.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen, erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az uniós csúcs záró tájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Felfüggesztették a lovas kocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsikból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült, a szerelvény két kocsija a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasúttársaság. Itthon megérkezett az év első nagy hőhulláma, ezért mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűző napot és sok folyadékot kell inni. Javasolt világos, szellős ruhát viselni és magas faktor számú fényvédőt használni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson.
Közlekedés.
Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró, a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai filmstábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Telítettek a sávok az M7-es autópályán, már az M1, M7 elválásától lelassul a forgalom. Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Fokozódik a kánikula, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. Délután 31-36, késő este 20-28 fok között alakulnak az értékek. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt mától keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A folytatásban újra Edvi László következik.
Dinnyés Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokon rádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott az elmúlt percek során, döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyikből 16 ezer dolgozó volt a BL-döntőn. Ez valamilyen feladat volt, ami új volt ezen a világ, ez a budapesti BL-döntőn?
Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, amit te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit ember közeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is veszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd át csámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos program tervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két topklubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy topklubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az Enerű munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésen nincs jegyük, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogy ha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha Arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hátát tudok menni a stadionba.
Ismerek Chelsea szurkolót, akik 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónában nézze, bocsáss meg, hogy közbeszóltam.
Azért mondom, hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz menjél, melyik megállónál szállja, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet lehet nekik eljutatni. Ez a
mamikani tapasztalatból mondom.
Természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez.
Az átlagnapokhoz hasonlítom. Az biztos. Mert amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20
percenként ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
Nem csak japán szurkolók
talán nem ez az általános.
Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmegyünk a várba, vagy elmegyünk a Normafához, és esetleg ott sütögetnünk együtt az Arsenal szurkolókkal, ez valid, tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva a főleg a kemény mag szurkolók, kemény maghoz tartozó szurkolók?
Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkelőmentes útvonal legyen minden szempontból.
Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
Már a terminálnál már kezdjük.
Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
A két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
A PSG terminál, meg Arsenal terminál.
Így, pontosan óriás. Így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
Semmi gond. És innentől kezdve létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt. De amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
vagy már... Hősök tere vár, ezt nyilván.
Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
És ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG-re a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sportteljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy ilyen értelme szerencsénk van, mert az Arzenálnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkolótábora nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
És azért lehetek őszinték, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern München bekerül, akkor benned van a pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkoltábort, amely repülővel
érkezik. Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának nagyszobású felújítása, ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
így van,
érkeznek.
Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőjüve töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkolói magatartás tekintetben döntőbőtás esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnye és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten, a mérkőzést megelőző 1-2 napban, illetve a mérkőzés napján minden zökkenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg, és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles annyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok figóék.
Ki az a Luis Figo? Ki az teszik fel a Torgeler rajongók?
Ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet, és ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt, és onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést, szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Ligája döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket, és Még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy marad benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Bennem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendás módon, legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk ha azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor az ember úgy gondol erre-arra, és talán az egy, az még jobb lett volna, hogyha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arzenál megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
Hát egy 11-es párban akkor is dráma végül is, tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dényi és Márton vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beszéli, hogy emlékszik rá a Figo, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzésre se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rollit, vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefon. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
világ... Nekünk is felveszik, de Figo nekünk nem veszi fel.
Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók voltak.
Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyeloszlást nem rajtatok múl, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyeloszlás miatt.
Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek eloszlásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először és utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért egy korrekt, ez egy korrekt
nem
dolog.
Nem itt volt a gond szerintem.
És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés, szponzor, és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 ezeret, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg ember került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, de ott is több százal. Általában
80-20%-os arányba oszlik meg a magyarok külföldi.
Hát csak átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühög egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, az Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, a Nyíregyházán.
De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet.
Nyilván sehol nem tudnának kapni.
Mert ez így van, hát igen, természetes.
Igen. Mennyi jutott végig is összesen?
Néhány százalék a
müncheni számokhoz képest szinte egységes.
Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontja, hogy akik lehet, el kell utasítani, milyen helyekről kaptál akkreditációs kérelmeket? Gondolom, ezt hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akkreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-ba, és itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akkreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani. Tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom. Szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akkreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában. Tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt, 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid. Tehát azóta sokat változott a világ. Említettétek itt korábban, hogy Most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL-döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL-döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahol mennek, ahova mennek, de itt maradtok, és tovább dolgoztok.
Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk. És egyébként, ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage, különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően, és azutáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
Meg hát látották a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megint, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizeldének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy-egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárult, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Aréna történetében.
Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
Én itt a szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék, egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok, úgyhogy a vizsgamunka az
akkor jövőre,
kitűnően hát, sikerült.
Jövőre adjátok a
bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencia liga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás Aréna is lehet helyszíne.
És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja női BL döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL döntőt és esetlegesen így a konferencia ligát is.
Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL döntő projektmenedzserének, és Dinnyés és Mártonnak, a BL döntő kommunikációs vezetőjének, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
Szép napot, kedves hallgatók, ez a 109 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt, innentől kezdve pedig a mikrofonnál Németh Kornél.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Guzi Blankát, illetve edzőjét Kállai Ákost, valamint műsorvezető társamat Virányi Zsoltot, mert hogy a múlt heti öttus a világkupa versenyt is megnyerte Blanka, az is szeretném kihangsúlyozni, ennél jobban nem tudom, vagy ennél hangosabban megemlíteni, és hamarosan újra Budapestre figyel majd az öttusa elit, viszont egy kicsit sztorizzunk, vagy nosztalgiázz kérlek, Blanka, milyen emlékekkel, élményekkel tekintesz vissza. Én azt mondtam, hogy is, tehát, hogy nem csak a budapesti verseny volt ebben a világkupa szezonban most, ami kifejezetten jól sikerült, de maradjunk első körből Budapestnél, milyen volt ez?
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Pont idefel az autóban azt beszéltük Ákossal, hogy ezt nyilatkoztam is több interjúban a verseny után, hogy tudom, hogy ez csak egy állomás volt is, és valahol úgy is tekintek rá. Azonban ezt a napot szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek, mert annyira különös volt, itt ráadásul Budapesten rendezték meg, és rengetegen voltak a helyszínen. Csak akikről én is tudtam, hogy kijönnek. Megmondom őszintén, hogy izgultam is miatta előtte való nap, hogy hogyan fogom tudni menedzselni ezt majd ott a helyszínen fejben, ugyanis egy öttusázónak azért ez nem mindennapi, hogy a versenyén ennyien szurkolnak élőben, ilyen hangzavarban.
Mi a csúcspont az olimpia öttusában, ahol a legtöbben vannak?
Egyértelműen. Hál' Istennek tudom most már, milyen érzés öttusázóként olimpián részt venni. Azért nyilván kevesebben voltak kint.
Ez nyomokban de... Párizs tartalmazott, akkor ez a Budapest most?
Szerintem mondhatjuk azt, hogy igen, egy mini olimpiaként fogalmaztam meg. Úgyhogy még nekem belülről is élményszerű volt egyébként megélni ezt a versenyt. Úgy maga a versenyszámokat is, de magát ezt a hangulatot is, amit a szurkolók biztosítottak.
Amennyiben nem lehet erre külön készülni, Ákos, mit lehet ilyenkor tenni? Amikor most már minden jó, ha a vége jó alapon kerül lesz szóba. De nyilván ez gondolom én előtte is a budapesti VK világkupa előtt is szóba került, hogy sokan lesznek, felfokozott lesz a hangulat, nem egy megszokott hangulat lesz. Hogyan lehet ezt modellezni? Kicsi gyere majd közel, kérlek a mikrofonhoz.
Köszöntöm a hallgatókat. Modellezni nem lehet. Eleve egy versenyt nem lehet semmilyen módon modellezni, ezt csak a versenyen lehet megélni. Talán mentálisan lehet rá készülni, mert vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, meg hát ugye az edzők, beszélgetünk mi is a versenyzőkkel, hogy mire kell figyelni. Leginkább én azt gondolom, hogy ami leginkább segít, vagy legjobban segít ilyenkor az, hogy azzal kell foglalkozni, ami a feladat. Kizárni a környezetet, kizárni az összes olyan szituációt, helyzetet, benyomást, ami nem azzal arra fókuszál, hogy mi a következő lépés. Ugyanígy a lőtéren következő lövés, következő futás, következő beállás, vagy a OCR pályán a következő fogás, következő akadály. Hogyha nem ezzel foglalkozik a versenyző, nem az adott pillanattal, akkor elviszi a fókuszt, és akkor szétcsúszik. Viszont ha bent tud maradni, akkor ki tudja hozni magából azt, ami benne van maximum, és aztán a végén kiderül, hogy az mire volt elég. Első hely, vagy éppen hazadik.
A Blanka, ez annyira jól hangzik, annyira egyszerűen hangzik, de hogyan lehet ezt megvalósítani?
Én...
Könnyű, vagy nehéz, vagy milyen megvalósítani ezt? Mert tényleg az, hogy zárt ki, oké. Mondok egy nagyon egyszerű példát, mielőtt válaszolsz. Sokszor elmondom riporterként, hogy sírni csak a győztesnek szabad. Mindaddig, ameddig át nem éltem a fiammal egy utánpótlás bajnoki címet, és patakokba ömlött a könnyem, addig ezt ilyen frázisként kvázi pufogtattam. Most már tudom, hogy mit jelent az az érzés, amikor azt mondom egy bajnoknak, hogy sírni csak a győztesnek szabad.
Megmondom őszintén, egyébként nem szeretem ezt a mondást, és
akkor elnézést, ezt a példát hoztam.
Bár nagyon sportember mondta valószínűleg, mint én, de nem értek vele egyébként egyet. Na, de visszatérve, hogy azért ez egy nem könnyű feladat, nem piskóta feladat. Emberfüggő is szerintem, hogy ki hogyan reagál erre, és ki mennyire könnyen tud erre ráérezni. Én azt gondolom, hogy ez is olyan, mint egy futás, vagy egy úszás, vagy bármilyen sporták, hogy nem lehet... nem tudom én egyik másodperccel a másikra ebben megedződni, hanem itt is azért szükség van évekre, és nagyon fontos a befektetett munka, és én azt vallom, hogy nekem is az segített abban, hogy stabilabb versenyzővé váljak, hogy azért nagyon sokat fektettem a mentális hátterére a felkészülésemnek, és hát szerencsére most már érzem, hogy kézzelfogható eredménye is van.
Ez mit akar a gyakorlatban, ez a nagyon sokat fektetsz? Mennyi idő ez, vagy milyen gyakran, milyen rendszerességgel?
Mondhatjuk azt, hogy azért napi szinten be van építve. Ha nem is komoly. Dolgozok napi szinten a sportpszichológusommal, vagy a mentális szakemberekkel, akkor is azért vannak olyan kis házi feladatok, amiket én beépítettem magamnak már, mint így mondjuk akár, mint a fogmosás, vagy a nem is tudom, amik ilyen hozzátartoznak a mindennapi dolgokhoz. Úgyhogy sokszor észesen veszem, de azért ezek jelen vannak a napjaimban. És 2022 végétől láttam ennek a... Igazából akkor építettem be ezt úgy szervesebben a felkészülésembe, mert ott láttam, hogy azért ez egy nagyon fontos szegmens a sportolásnak is.
És erre tudsz gyakorlati példát mondani, hogy mire gondoljanak a hallgatók, vagy mire gondoljunk mondjuk most itt a budapesti versenyen is, amikor a zárószám, a lézerrán futás, lövészet egyszerre, és ott megjelentél, ott volt a közönség, akkor valami kis gyakorlatot ott el kell végezni fejben, vagy mondókát, hogy lenyugtasd magad, vagy már annyira nem izgulsz, de mindig elmondod egyébként, hogy izgulsz.
Izgultam egyébként a verseny előtt is most. Magán a versenyen már nem. Az az érdekes, hogy ott már nem izgultam, de a verseny előtti napon, csütörtökön, miután tudtam, hogy bejutok a döntőbe, ott nagy volt az izgulás.
És nem beszélsz mellé, mert a hallgatók nem látják, de itt mondom, óriásira kerekedett ki a szemed, amikor vetted a nagy levegőt, hogy ott nagyon, igen. Ott tehát, nagyon. Hogy nem tudtad most, igen, az arcod elárult ebben a helyzetben.
Igen, és vannak, hát most eláruljam a recepteket.
Egy valami, csak egy kis ízelítőt.
Nekem az imagináció az nagyon-nagyon sokat segít, de emellett ugye vannak különböző technikák, mondjuk mental training, autogén training, amiket egy sportoló használhat. Úgyhogy széles az az eszköztár, amivel lehet dolgozni. Nekem az imagináció a kedvencem.
Na, idézzük fel, én azt javaslom, hogy mi is történt itt a budapesti világkupa utolsó pillanataiban Virányi Zsolt, illetve bocsánat, Bera Emese és Virányi Zsolt közvetítésében.
Itt a záró, kombinált számon a lézerrán van, futnak és lőnek egyszerre, következik az utolsó lövészet, és növekszik az előnye, hát az most már szerintem 10 méternél is több, néhány másodperc, Guzi Blanka most ér oda a lőállásba, és itt a budapesti női ötös a világkupán, a női döntőben megkezdi, legyen 5 zöld lámpa gyorsan, ott van a brit is.
Ott van az első zöld lámpa, meg van a második zöld lámpa, de azt hiszem, hogy a brit behozta sajnos a hátrányát. 4-4-nél állunk ki, hogy előbb a lőállás teljesen együtt, és hogyha bízunk abban, hogy Guzi Blankának tényleg valóban jó a futása, és hogyha csak szemmel követjük, és nem azt, hogy mennyi a különbség a két versenyző között, akkor is nagyon jól látható, ahogy szinte egyszerre jöttek ki a lőállásból, mégis pár méter alatt azért jó nagy előnyre tett szert Guzi Blanka, és hogyha a nagy kivetítőre nézünk, és a kinti futást követjük, akkor azt hiszem, hogy itt már nem nagyon van izgulni valónk, mert hogy az valóban az az előny egyre nagyobb, és egyre jobban bízhatunk itt az aranyéremben, ami Guzi Blankát illeti. Erdősíta egyébként a 9. helyen fut.
Nagyon jól jön egyébként a brit, de azért Guzi Blanka előnye növekszik, és Erdősíta is óriási sprintet próbál felzárkózni, és nagyon jön az zömög brit, nagyon próbálja megközelíteni Guzi Blankát, aki azért kellően fárad, nem a legszebb stílusban fut, de lassacskán vissza fog érni ide a bokcsarnokba, és azért itt a hangorkán neki fog kedvezni, eddig bejött az öt lövészet után, biztos vagyok benne, hogy beszburkolja őt a közönség a célegyenesben, egy erőn Blanka!
Igen, és ahogy hallhatják a hallgatók is, visszaért a bokcsarnokba Guzi Blanka, és valóban egy picit szétesett már a mozgása, de Clark olyan nagy hátrányban van, hogy nincs az az izomláz, nincs az a savasodás, ami megállítaná Guzi Blankát, és megfoszthatná őt egy budapesti világkupa aranyéremtől. Ez ugye idén már a második világkupa győzelme lenne, és most már mosolyog, egyre jobban valóban szétesik a mozgása, de itt már ez senkit nem érdekel. Őt a legkevésbé sem, és ebben a pillanatban átszakítja Guzi Blanka a célszalagot. Ő nyeri meg a budapesti világkupát. Clark a második, a brit Clark, aki egyébként mosolyogva futott be a célba, és egyből megölelik egymást Guzi Blankával.
Most a két magyar egymás nyakában, Erdősíta gratulál Guzi Blankának, a két remek sportoló barátnő. Guzi Blanka, aki 27 éves, és ennél fontosabb, hogy nyert már aranyérmet a világbajnokságok történetében 2024-ben Kínában a csapattal, egyéniben ezüstérmes volt, és volt EB ezüstérme is 2021-ből. Most pedig megvan a második idei világkupa győzelme Kairó után Budapesten a bokcsarnokban. Szép magyar siker, egy arany, Erdősíta pedig 10.
Bera Emese és Virányi Zsolt közvetítése alatt csak mosolyogtál, azt néztem az arcodon. Melyik része volt a legkedvesebb? Itt elhangzott, azért ott néztem az arcodon, amikor Emese azt mondta, hogy kicsit szétesett már a mozgása, úgy leperget róla, nem nagyon hatott meg ez a dolog.
Egész pontosan, én pont ezt akartam volna kiemelni, hogy hogy ez többször elhangzott, akár a TV-s közvetítésben is, ahogy visszanéztem, hogy szétesett a mozgásom. És azért akkor megosztom a kis kulisszatitkot, mert engem éveken át nagyon-nagyon zavart, hogyha mások látták, hogy azért nem szép a futó mozgásom. Látszik, hogy elég későn kezdtem el úszni is, és tényleg nagyon-nagyon frusztrált ez az érzés. Azonban egy pár éve most már annyira levetkőztem ezt magamról, és most is olyan mosolyogva hallgattam, mert régebben tudom, hogy milyen kis stressz okozott ez. Most már viszont hál' Isten lepereg lóra, hogy ilyen érzéseket adna. Úgyhogy ez mosolyogtatott meg egyébként most.
A Jó barátok című sorozatot szereted esetleg? Amerikai filmsorozat?
Nem követtem mindig, de ismerek pár részt.
Van benne egy rész, amikor Phoebe-t viszik ki futni a Central Parkba, ajánlom figyelmetbe, és mindenkinek mutasd meg, aki azt mondja, hogy szétesett a mozgásod. Hatalmasat fogsz rajta nevetni. Mennyivel másabb? Milyen a különbség? Van különbség a kairói meg a budapesti arany között? Tehát ugye itt beszéltünk nagyon sokat a körítésről, a hangulatról, a szurkolókról. Gondolom én, hogy ez az egyik legfontosabb része, de nem tudom, értékében, élményében, bármiben lehet-e rangsorolni, kell-e szabad-e rangsorolni a kairói vagy a budapesti világkupa között?
Jó érzés egy kicsit azért összehasonlítani a kettő győzelmet, ugyanis teljesen más érzéseket adott, már csak az is, ahogy a versenyre érkeztem. Aki szokta hallgatni esetleg az interjúimat, ugye az elmúlt két évben, az tudja, hogy azért el szokott hangzani azt tőlem, hogy számomra nem a győzelem a fontos. Én nagyon tudok örülni egy második vagy akár a negyedik helyezésnek is. És,
kevés ilyen sportoló van, mint ez, csak hadd ékeljem közbe, zárójel bezárva.
De mellett egyébként maximalista vagyok, az teljes mértékben igaz rám. De én azt szeretem, hogyha azt érzem, hogy ki tudom hozni magamból azt, amire képes vagyok, vagy akár, hogy legyőzzem saját magamat. És ezen a versenyen ugye ez győzelemmel társult. És az volt a különleges ebben a versenyben, illetve ezben a győzelemben, hogy most már elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy én erre a versenyre szerintem győzni érkeztem. És ugye ez nem szokott rám ne jellemző lenni, hanem tényleg azon előtérben, hogy tudjam kihozni magammal azt, ami bennem van. De itt én nagyon-nagyon szerettem volna győzelemeskedni. Már csak azért is, mert abban bíztam, hogy Kirsty Coventry fog átadni a díjakat azoknak, akik a pódiumra állnak, ugyanis ő is ugye kint volt az IOCL-nek a versenyünkön. Sajnos, ha jól tudom, akkor ő elment az eredményhirdetés előtt, úgyhogy így nem került erre sor.
Fekete pontot beírunk, aki van Csisztus Zsuzsin keresztül tolmácsoljuk.
Túlszoros volt a programja.
De megbocsájtom neki ezt, és azért nem bántam meg, hogy így is azért nyerni tudtam, nem csak így, hogy ő adta át a díjat.
Ákos, te ebből mit érzékeltél edzőként mindaz, amit most Blanka mond? Nyilván ez számodra gondolom én nem újdonság, de hogy ezt egy edző hogyan éli meg, amikor magabiztos, határozott, eltökélt, elszánt, nagyjából ezek a jelzők jutnak, most eszembe versenyzője van.
Hát ez nagyon változó, ugye függ a versenytől is. Ugye itt túl nagy volt a felhajtás a verseny körül, egy hazai verseny mindig több a kilátogató, nagyobb a média érdeklődés. Ugye ebből a szempontból mondhatnám azt, hogy kicsit jobban izgultam, mint mondjuk, hogyha elutazunk Kairóba, vagy akárhova a világ másik pontjára. Ugyanakkor meg sokkal nyugodtabb voltam egész verseny alatt Blanka mögött. Úgyhogy most ezt a versenyt például nagyon jól érte meg egyedül. Nem tudom, hogy a többiek hogy vannak, de én is a többiek is azt láttam, hogy nyugodtak, nem izgulnak. Talán volt vívóedző, aki a vívóteremben egy picit jobban izgult a kereténél, de hogy a Blanka egész verseny alatt nyújtott teljesítménye, vagy koncentráció, figyelme, egyáltalán a mozgása, annak ellenére, hogy kicsit szétesett a futása, de hogy magabiztos volt. Én nem gondoltam, hogy nyerni fog, megmondom őszintén, nem a futás előtt, hanem így a verseny közben, hanem azt gondoltam, hogy egy nagyon jó versenyt fog futni, mert jó állapotban van. És nagyon erős lett a mezőny, nagyon sűrű lett a mezőny, éppen ezért nem abban gondolkozom, vagy nem abban gondolkozunk, hogy hogyan fog nyerni, az egy más kérdés, hogy megálmodta előttem, meg ő nagyon szeretett volna, de hogy alapvetően kívülről nem ezt presszionálom, meg nem ezt nyomom a fejébe, mert hogy az inkább csak nyomást helyezne rá. A nyugalmat próbálunk körülötte mutatni, és elhinni azt, hogy amit ő elhisz, azt támogassuk mellette, mert az segíti őt.
Egy kicsit más, az akadályverseny, most, hogy végre már láttam én is élőben egy ilyet a bokcsarnokban, ezen a világkupán, de itt jegyzem meg a hallgatóknak is, hogy jövő héten világkupa döntő lesz Budapesten, tehát érdemes kilátogatni. És érdemes.
Szintén a bokcsarnokban, ugye ez gyorsan tegyük hozzá, hogy a helyszín
is. Minden ugyanaz, tehát Blankának nem is kell befejezni ezt a mondatot, de hát lényeg az, hogy még a fiúknak, a férfiaknak fel kell zárkózni, hogy ők is a dobogóra érhessenek majd a világkupa döntőn, és akkor tehát magyar siker szülessen. Na de az akadályverseny, az Magyarországon hol lehet, mennyit lehet készülni, mert ugye láthatóan ez is meghatározza, tehát az eladhatóság szempontjából is biztos egy fontos elem.
Most annyit hadékeljek közben, hogy én átlag sport felhasználóként, vagy inkább most egy picit hadsorolja magam a szurkolók közé, olyan felvételeket lehet látni az akadályversenyről, hogy ott az, aki egy picit is érdeklődő, tátott szájjal nézi.
Tehát ami
a célja volt ennek az egésznek, hogy ez látványossá tegye,
pörögjön, eladható
meg,
legyen.
Igen, de durva szóval, igen, eladhatóvá tegye. Szerintem kívülről ez el kellett, hogy érje a célját. Kíváncsi vagyok, hogy egyrészt a készülés, amit Zsolt is kérdez, illetve arra is tér meg, aki kérlek, hogy belülről ezt mennyire lehet élvezni, nem élvezni, mert az vitathatatlannak tűnik nekem, hogy látványosnak látványos.
Tehát a vívás és az úszás, legyünk őszinték, az sosem volt egy látványos szám az öttusának.
Így van, a Budapesten azért most már van olyan pálya, amit az ötösök tudnak használni, és mi is a budapesti KSI-ben készülünk erre a számra főkép. Kicsit szívfájdalmam, hogy még a miskolci pálya nem készült el, mert ebben az évben azért már többször hallottuk, hogy nem, a jövő héten már készen lesz.
Mert a DVTK sportolója vagy egyébként.
Így van. A Diósgyőri stadionnak az oldalában lesz gyakorlatilag a miskolci pálya, egy nagyon látványos helyen. Nagyon várom már, hogy készen legyen, és tudjak otthon is készülni erre a számra, de Budapesten azért most már egy nagyon jó kis pálya van tényleg, ami lehet minőségén gyakorolni.
Mennyire a látványosság ért, mennyire érte meg beáldozni? Megérte beáldozni Ákos a lovaglást?
Kényes téma, nagyon kényes téma. Én megmondom őszintén, én fölvállom, mert én már akkor is fölvállaltam, kiálltunk a lovaglás mellett értelemszerűen, mert mégiscsak az volt az eredeti száma.
Meg mi magyarok lovas nemzet vagyunk.
Lovas nemzet vagyunk, meg szerettük is a lovaglás. Egy nagyon érdekes sportág. De a kérdés az volt, hogy eladhatóvá, látványosan lehet tenni, és hogy akkor ennek következtében fönnmaradhat, vagy nem.
Hát a túlélés az olimpia programjának során. Egyszerűbben.
És ezt már mielőtt ezt a döntést meghozta volna a Nemzetközi Szövetség, vagy a IOC, nem tudom, hogy pontosan honnan jön, mert ezt senki nem árult el, csak üzengettek, hogy innen-onnan ez a kérés. Én már házon belül mondtam, beszélgettünk róla irodán belül, hogy az ötösának a gátja tovább lépésben a lovaglás, mert hogy ez egy gyilkos sportág. Azzal, hogy idegen lovat húznak, az, hogy nem úgy tudnak fölkészülni, mint a lovasok, és azért ott is vannak negatív visszajelzések. És ilyen értelemben kellett változtatni, hogy milyen sportág jött. Először mindenki rosszallóan nézett rám, meg idegenkedett, viszont belülről is meg kellett állapítani, hogy ez egy nagyon látványos sport. Még ha csak kipróbáltuk is, mint edzők, aki kipróbálta, azt lehet látni, hogy a versenyzők, még ha nem is feltétlenül szerette, de azt gondolom megszerették, mert a képességeiket, a készségeiket nagyon fejleszti, látványos, amit ott csinálnak, még akkor is, ha valaki leesik, hibázik, gyorsan visszapatna, gyorsan rohan, és most már nem az van, hogy leesik, meglepődik, hanem azonnal rohan tovább, teszi a kiskört, és megy tovább a javítás után. Izgalmassá tette, és most már azt is lehet látni, hogy nagyon sűrűlt a mezőny, tavalyhoz képest nagyon léptek előre, a felnőttek is, és most van olyan verseny is már, ahol a cseh gyerek versenyző leesett az akadályról, és mégis dobogóra tudott állni. Ez ugye a bulgáriai versenyen. Tehát, hogy már az se feltétlenül, hogy ott, ha hibázik valaki, akkor teljesen elszáll a versenyből. Persze ehhez egy extrém, szuper jó futóteljesítményt kellett mögé tenni utána, de hogy ilyenre is van már példa, úgyhogy nem arról van szó, hogyha mondjuk a lovagláson két kitörés után kizárnak a versenyből, ha itt leestél, akkor még utolérheted magad.
Blanka, az mit jelent, hogy ilyen rövid idő van? Jó, nem jó a világkupa, meg itt a világkupa döntő, vagy világdöntő között? Ez tényleg van ennek előnyös oldala is, meg hátrányos is, gondolom, mint hogy minden éremnek két oldala van. Melyik oldalát érzed, vagy látod inkább szívesebben, vagy érzed a bőrödön?
Olyan nézőponttal rendelkezem most már, hogy mindig ami van, azt próbálom nézni, hogy az miért ideálisabb, mintha nincsen. És ez egyébként most is így van. Én szeretem, hogyha egy kicsit bekerülünk ebbe a darálóba is, és nincs idő gondolkodni, akár jó vagy akár rossz eredmény születik egy versenyen, hanem jó ez a kis pörgés, ugye lendületbe tartja az embert, és talán ez egy főpróba is, illetve azért, mert az augusztus
EBVB között
igen, az augusztus szünet. EBVB között is körülbelül ugyanennyi idő lesz a két verseny között, mint most a két világkupa között, vagy világkupa meg világkupa döntő között. Úgyhogy én abszolút ebből a szemszögből nézem, hogy mi az, ami esetleg segít a felkészülésben fizikálisan, mentálisan, hogy azt aztán be tudjuk építeni majd augusztusra.
Amit adnak, fogadd el nagyjából, ezt nem tudsz rajta változtatni. Nem tudom, Zsolt, van-e még szakmai kérdés, mert engem két dolog nagyon foglalkoztat, ami nem öttusa, de akkor legyen még öttusa.
Legyen ez egy ugye a kettő között kicsit azért bulvár irányába. A kiégést ezt hogyan lehet így elkerülni ilyen tempó mellett? Értem én, hogy jó lesz ez majd augusztusban, de hogy most a Blankán azt látom, hogy ő nagyon egyben van, és aztán világkupa döntő, de utána lesz valami kis pihenő is az augusztusi versenyek jegyében, hogy ne égjen ki.
Ősszel?
Nem. Júliusban. Tehát tényleg, hogy oldjátok meg?
Hát a versenyek között mini, mikropihenők vannak, azok be vannak építve, minden verseny után kap legalább 2 napot, az a teljes feltöltődés, akkor nem csinál semmit. Ez most nem a hétvégére vonatkozik, hanem akár hétköznapra, ahogy jön ki vasárnapon vége a versenynek, akkor hétfőked teljes pihenő, a szerda pedig egy könnyű nap, és akkor úgy áll vissza a programba, tehát ez mindenképpen benne van. És attól függően én ezt látom, hogy ha fejben egy picit besokal, vagy fizikálisan besokal, akkor kap egy szintén egy ilyen extra 3 napos pihenőt, de amúgy pedig igyekszünk a felkészülésébe beiktatni azokat a részeket, ami egyben egy ilyen újraalapozó, egy ilyen megnyugvást adó, vagy egy ilyen teljesen kisimító időszak. Ezt most is sikerült berakni, vagy ha most extra módon sikerült beraknunk így a világkupák között, ez nagyon jól sikerült. Ezt már ugye a következő időszakra, az olimpiai kvalifikációs időszakra egy nagyon jó tanulság volt. És most a világkupa döntő után megyünk edzőtáborozni, ahol szintén ugye ez a cél, hogy egyfajta újraalapozás, egyfajta erőlépés is legyen, de ennek az időszaknak az első hete, mivel magaslatra megyünk, az egy nagyon nyugodt alkalmazkodási időszak, ott nem lehet hajtani, tehát neki az lesz ott a pihenő. Tehát én értelemben be van építve a programjába, és monitorozom, amennyiben látom, akkor kap egy extra pihenőt, és plusz még a versenyek után is kap. De ami neki relatív újdonság az elmúlt évek tekintetében, hogy korábban neki télen-nyáron, hétvégén, hétköznap neki edzései voltak, ezek teljesen meg vannak törve, sőt, most már kötelezően 1 hónapos pihenőt, ha néha többet is kap a szezon végén, plusz még ezek után télen is kap egy kis pihenőt, ami kötelező jellegű, ami neki ilyen értelemben újdonság, és ez segíti, hogy ne égjen ki.
Ez jó hallani azért. Mi támogatjuk, tehát, hogy nem olyan emberekről van szó,
ez a sportág most ezzel az OCR-rel nagyon kegyetlen, mert nagyon darálja és gyűri a testet.
Úgyhogy fél perc, ugye annyit látunk.
Csak annyit látunk, hogy az edzések azok kegyetlenek, mert erősítés most az OCR pályán, és abból vannak olyan sérülések, kisebbek, nagyobbak, amiket azért kezelni kell, és még úgy is visszamennek a szerre, tehát, hogy ezt óvatosan kell kezelni, kell a rehabilitáció és a regeneráció.
Na és akkor egy picit elszakadva, nem tudom mennyire szakadunk el, megütötte a fülemet, hogy a DVTK stadionban, vagy a stadion tövében lesz ez az OCR pálya, ahol majd Miskolcon tudsz gyakorolni. Önmagában az a közeg magával hozza azt, de így, hogy a stadionnál felcsillant a szemed, hogy nem lehet kikerülni a focit. Mennyire jelenik meg a DVTK-ban akár a foci, akár bármilyen más szakosztály az életedben. Ha megjelenik a foci, hogy élted meg azt, ami történt most a Diósgyőrrel ebben a szezonban?
Nagyon élem ezt a egy klub, egy család érzést, ugyanis akár csak a kosárlabdázókat nézem, nagyon-nagyon jobban vagyok a lányokkal, és egyébként erre a versenyre ki is látogattak a Lelik Réka, illetve a Hunina a versenyemre, illetve Kányási Veronikának is terve van a következőre kijönni, és én is azért előszeretettel látogatok ki a meccseikre, és nem csak a kosárlabdára, hanem azért voltam a jégkorongon, illetve labdarúgáson is, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy kiestek a srácok az NB1-ből, de bízom benne, hogy tudnak ebből ők is valamit tanulni, mert szerintem simán lehet ebből kivenni dolgokat, amit aztán később lehet építeni, remélem ezt ők is így látják, és követem azért a labdarúgást, nem csak a...
Most annyira adja magát egyébként, hogy a foci VB alatt, oké, hogy most persze készülsz a világkupa döntőre, meg most vagy túl a budapesti világkupa versenyen, de tényleg amikor a sportvilág most ebben a másfél hónapban minden, vagy szinte minden, vagy a legnagyobb részben a labdarúgó foci VB-ről szól, mennyire kúszik be az életedbe, látsz meccset, leülsz, megnézed, összefoglalót nézed, tényleg hogy állsz a foci VB-vel?
Picit sajnálom, hogy most más időzónában van ugye a VB is, és nem abban az idősában, amikor mondjuk én leülnék egy tévéhez is megnézem a meccseket feltétlenül, de szoktuk egyébként követni az EB-VB-ket, illetve az a nagyobb tornákat, és bevallom őszintén, hogy bár elkezdődött már a világbajnokság, a Shakira koncerten kívül még nem nagyon néztem meccseket meg. Én jobban szeretem azt, amikor egyenes kiesés összakaszba ír a
az még most odébb van egy kicsit, 26-áig ráérsz, most addig még csak csoportmeccsek jönnek. A tegnapi nap sztoria, kíváncsi vagyok a véleményetekre, ez aztán végképp nem öttusa, de mégiscsak a sportvilág. A Zöldfoki Köztársaság lánykori nevén Zöldfoki Szigetek 40 éves kapusa, aki olyan extra teljesítményt nyújtott, hogy a spanyolok elleni gól nélküli döntetlenben oroszlán részt vállalt. 300 ezres Insta követő táborból indult Vozinha. Mit tippeltek, hogy hol tart most a beszélgetésünk pillanatában?
5,6 millió? Valami ilyesmi lehet.
Ákos?
5 körül, 5 fölött.
7,3. Ez a mosoly, ugye? Tehát ez a mosoly mindent, illetve ez a pici nevet.
Nagyon jól tippeltetek, tehát képben vagytok.
Igen, dinamikusan növekszik, de hogy amióta leültünk beszélgetni is, brutálisan megy föl. Ezért szokták volt mondani, hogy a foci egyszerűen olyan szinten fölülír mindent, vagy annyira meghatároz mindent, de jó hallani, hogy ennyire bekúszik Guzi Blanka életébe is. Zárásként nekem még egy kérdésem van, hogy akkor a budapesti világkupa döntőig hátralévő idő mivel telik, hogy telik a felkészülés, gondolom én ezerrel, de hogy pontosan hogy néz ki ez a rövid időszak, ami még hátra van. Mind a kettőtökhöz szól a kérdés.
Most igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a között, hogy tudjak regenerálódni megfelelően, illetve minél gyorsabban, illetve a között, hogy azért a formát, hát én nem szeretem azt mondani, hogy átmenteni, mert van egy ilyen kis bizarr rossz érzés, hogy mentsük át, de hogy az nyilvánvaló, hogy nem lehet itt most odát tenni ebbe a másfél hétbe, ami hátra van, tehát sokkal jobb eredményt fizikálisan valószínűleg nem fogok elérni, de az, hogy ezt mondjuk tudjam tartani, az egy jó dolog lenne. Úgyhogy ez lesz. Most igyekszem a stábtagokkal még összeülni, és akkor átbeszélni, hogy melyik szakákban, akár mondjuk legyen egy szó egy úszásban, vagy egy, nem tudom én, dietetikában, mit tudok ebben a két hétben, vagy a szűk két hétben csinálni. Ez van most tervem. Egyébként mondom, nagy csodára nem készülünk itt a következő napokban.
Ákos, célok, tervek, remények, Banka most befogja a fülét.
Nyugodtnak kinyithatja, vagy hallhatja, nincsenek extra célok és extra tervek, ezt megbeszéltük pontosan, úgyhogy ő ezt tudja. A lehető legkiegyensúlyozottabb és stabilabb teljesítmény nyújtsa minden versenyen, és így fussunk neki a következő időszaknak. Például benne van az, hogy ugyanilyen teljesítménnyel esetleg hatodik lesz, de lehet, hogy megnyeri megint, hanem megnyeri végre ilyen értelemben a világkupa döntőt is. Nagyon nagy dolog lenne, vagy az, hogy a EB-n, VB-n szintén döntőbe jusson, és ott egy felszabadult versenyzéssel jól szerepeljen. Ez az időszak, ez erről szól, és arról szól, hogy igen, ez az átmenteni a teljesítményt, vagy ezt a formát, ez tényleg egy rossz kifejezés. Inkább az, hogy megtaláljuk azt a felkészülésbe illő edzéseket, vagy koncepciót, ami segíti, hogy a legtöbbet ki tudja hozni magából a következő versenyen.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt című műsorunk. Utolsó blokkunkhoz érkeztünk, úgyhogy innentől kezdve a mikrofon Virányi Zsolté.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani magazinunkban a telefonvonal túlsó végén kapcsoljuk a vendégünket, dr. Szélig Viktort, aki majdnem 9 éven át a Hidrofehérvár AV 19 sportigazgatója, általános igazgatója, menedzsere volt, vezetője a klubnak, és most távoztál, de megvan az új helyed Milánóban. Hát erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Kezdjük azzal, hogy még a nyaralást is felborította ez a május elején jött új lehetőség. Hogy alakult ki? Vagy azért volt idő, vagy lesz idő pihenésre is?
Lesz idő pihenésre is egyébként. Ugye szerdán volt amúgy is egy kis kikapcsolódás, ami ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jól egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, hogy érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt ez a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk, az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek majd igazán a feladatok.
Mivel tudtak téged oda csábítani?
Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek fitelni kell majd, amennyire csak lehet az ISZOKI ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem a mindezén feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Krisznek Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportra tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Briançonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt, vannak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környéken, ott volt ugye a női jégkorongtorna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni, annyi különbséggel, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, vagy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2026-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez is lesz.
Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió egyperás női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni? Tehát, hogy azért Milánóban a labdarúgáson mindenki tudja, AC Milan Internazionale, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabdabajnokság, az olasz női röplabdabajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorong bajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció, ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputás a felnőtt csapat fele, azért ez küzdött létszám problémákkal, jött a komoly elvándorlással, úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlása is, ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhetően Milánóban.
A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz van az én feladatom, de egyelőre most a következő szezon átkozása a csapatos összeállítása nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, úgy én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam arra, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terv, hogy a fejjelvei szezonnak vége van, akkor egy táhetet mindenképpen szeretnék pihenni, én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni mondjuk a következő szezontól, tehát az időzítés az önök volt.
Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás, tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredmény fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez szokott előfordulni, kettő meg azért, gondolom, ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek őt bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán én úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van a hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az valamilyen szinten, meg valameddig az embernek talán ad egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal, sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ajax ligában azért jön 10 éve. Én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, már amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzám mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én már azért egy 10 évet eltöltöttem külföldön az játékosként, de most meglátjuk majd, milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is egyszerűen szakmai kihívás?
Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig, hát hogy kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban legyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy, ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva. Tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több helyi Milánó illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek, nem akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáénak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. Magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az Elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, itt Szélig Viktorral beszélgetek ebben a Jégkorong magazinban, a Nemzeti Sportrádióban, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakban, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választ, hogy akkor nem is léptünk elő a tavalyi évhez képest, hogy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is az Elit világbajnokságon játszott a magyar válogatott, és ez teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz-fehér orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Azért ide is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az Elit színvonaltól, mint ahol szeretnék lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb és feladat pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesebb, vagy egy olyan magyar vállalatoknak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy bennmaradjanak, hanem esetleg már meg tudjának szorozni, mondjuk sokszor esélyesebb elvégzik. Tehát az de egyetértek, hogy jól használjuk ki a lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kioszt ebbe a vállalatotból, ami benben van, ez most pont megint egy bennmaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább. Nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen vagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a Dunaújvárosi Székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyen lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt ez az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődési szempontból, tehát az elit világban is, hogy divizió egy A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik, lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni. Ez most így, mondom, egy külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom, tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, már itt a szervezeti átalakítások miatt, ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a divizió egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
Zárásul azt áruld el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg te, ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros, meg a Fehérvár.
Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk legyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyerje az adott mérkőzést, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, hogy évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az ászoki liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogy ha a rájátszás részvevője szeretne lenni a következő szezonban, én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
Egy biztos, hogy ez a csapat az osztrákok közül a Graz volt, mármint az elődöntővel, amelyik a Fehérvárt is búcsúztatta, és hát meg is nyerte az osztrák bázisú jégkorongbajnokságot egyetlen osztrák csapatként, hogy is mondjam, csak megmentette a mundér becsületét. Szélig Viktornak köszönöm szépen, a Fehérvárral és a Fehérvártól tavasszal távozott, ugye 9 évet lehúztál, mint általános igazgató, és most a Milánó HC jégkorong csapatának sportigazgatójaként nyilatkoztál a Nemzeti Sportrádióban. Egy kalappal sok sikert, köszönjük szépen, hogy itt voltál rendelkezésünkre, álltál. Virányi Zsolt búcsúzik a Jégkorong magazin végén. Viszont hallásra. Két hét múlva ismét jelentkezünk.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sport délelőttbe. Köszönjük szépen a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánunk.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Műsorajánlót hallottak.